Álosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. A rendi közösségünk életével és történetével foglalkozó sorozatunkban a Pálos minden szentekről esik szó. A magyar szentek és boldogok ünnepe november 13-ára esik, a Pálos minden szentek ünnepe pedig november 7-ére. De természetes, hogy megemlékezünk a magyar szentek és boldogok napján a Pálos minden szentekről, bár igazából a rendi közösségünkben senki nem lett hivatalosan boldoggá vagy szenté avatva, hiszen a pálos rendi hagyomány évszázadok óta őrzi azt a kimondatlan, leíratlan törvényt, hogy senkit a rend nem terjeszt föl boldoggá avatásra, illetve szenté avatásra. Boldog Özséb atyánknak a úgynevezett boldoggá avatása, vagyis az ő tiszteletének engedélyezése 2008. februárjában történt meg az Isten tiszteleti kongregációnak a jóvoltából. Ennek a kezdeményezésnek a elindítója esztergomi budapesti főegyházmegye főpásztora Erdő Péter bíboros úr volt. Ennek ellenére a rendi hagyományban nagyon sokszor a szent életű pálos szerzetesekre, akiknek az életét följegyezték, boldogként tekintenek vissza rájuk. Egy kis ízelítőt tekintsünk, főleg az első időszak szent életű pálosaiból, hiszen a rendi lelkiségünknek a fontos része azoknak az eleinknek az ismerete, akiknek a rend működését köszönhetjük, és akik igazi példaképek számunkra Jézus Krisztus követésében. Vannak olyan remeték, akik ugyan nem voltak pálos szerzetesek, mégis a rendi hagyomány szerint nagy tisztelet övezi őket. Orosz Ferenc pálos szerzetes a következőket írja. Pár remeteségét Magyarországba Velencei Szent Gellért hozta be, s a remete életet Szent Pál szerint Bélben maga kezdi legelőször is űzni. Magyarország apostoli Szent István királya idejében. Mely időben ugyan ezen Magyarországban eme Lengyelországból által jövő remete, Zoerardus és Benedek virágzanak. Pálos ruhában festi a rendi hagyomány őket, többek között Szent Andrást, vagy Zoerardot és Szent Benedek remetéket is, mivel szintén úttörői voltak a magyar földön remete Szent Pál életének. Történetüket Szent Mór pécsi püspök írta meg először. Mind a kettő lengyel származású volt és bencés szerzetes. Szent András a Zoborhegyi monostorhoz tartozott, hallatlan szigorúságban élt. Remetességében a nagybőtöt 40 szemdióval bőtölte át összesen, és amellett a nappalt munkában és az éjjelt vírasztásban töltötte. Testét hihetetlen kegyetlenséggel sanyargatta szüntelen Krisztus iránti szeretetből. Tanítványa Szent Benedek mindenben hűséges követője volt mesterének. Szent András halála után 3 évre Szent Benedeket rablók ölték meg dühükben, mivel semmi pénzt nem találtak nála, pedig csörgő dióit csörgő aranynak vélték. Testét a vágba dobták, ott volt egy évig a vízben. Sas keringett folyton felette, így találták meg romlatlanul. A bencés rendnek-e 3 hű fia, Szent Gellért, Szent András és Szent Benedek, csak atyukat követték a remeteségben is, hiszen Szent Benedek apát is 3 évet töltött a mély szubjakói barlangban. Bizonyára ezért választotta a magyar pálos rend egyik patronusának a nyugati szerzetesek e tiszteletre méltó pátriárkáját. Eddigi szent remetéink, remete Szent Pál hősi életének első hírnökei, bár hazánkban éltek és haltak meg, nem voltak magyar származásúak. Sok, többnyire ismeretlen magyar követőik, tanítványaik sorából messze kimagaslik Boldog Vác remete már az első magyar században. Ő már nem 7 évre vonul el a magányba, mint Szent Gellért püspök és vértanú, hanem Szent András és Szent Benedek remeték példájára, pontosabban első remete Szent Pál példájára, végleg. Oly megható, szép és áhítatos az élet története, és oly sok vonatkozásban egyezik vele később majd Boldog Özsébé is, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni, hiszen kevesen ismerik Boldog Vácnak az életét. De haladjunk tovább. A Pécs melletti Patacsi kolostorban elindul egy csodálatos élet, ennek elindítója Bertalan pécsi püspök. Francia származású volt, Burgundiából jött, Jolánta királynőnek, II. Endre II. Feleségének kíséretében. Úgy látszik, szolgálatai jutalmául kapta a pécsi püspökséget. A pápa először nem akarta ebben megerősíteni, nem tartotta az egyházi tudományokban elég képzettnek, és amikor mégis jóvá hagyta kinevezését, állandó tanácsadót rendelt mellé. Ám az új püspök mindenképp méltónak bizonyult a nagy kitüntetésre. Lelkiismeretesen látogatva egyházmegyéjét, az Ireghegyi, ma Szent Jakab-hegyi remetéket is felkereste. Ő maga hozta ide Szent Jakabnak a tiszteletét, hiszen többször járhatott Santiago de Compostellában, a középkort legnagyobb búcsújáró helyén. Boldog Özséb atyánknak az életével külön nem foglalkozunk, hiszen arról már több műsor is elhangzott, illetve majd a januári pálos műsorokban szó fog esni róla, de nézzük csak azokat, akik Boldog Özséb atyánkat követték. Egyik alkalommal a pilisi remeteségben kereste fel őt valaki, ékes, drága öltözete a királyi udvarhoz tartozónak mutatta az ismeretlent. Esengve kérte Özséb atyát, fogadja be őt is társának a hármas remete barlangjába. Özséb atya jól ismerte Esztergomból a nemesi fiút, mégis próbára akarta tenni. Rövid gondolkodás után arra kérte, várjon még egy évet, addig rendezze el a világban nyugodtan a dolgait, és egy esztendő múlva örömmel látja viszont. Ha nem pillanatnyi lelkesedés vagy elkeseredés hajtja a magányba, ha tehát álhatatosan ragaszkodik elhatározásához, akkor igazán értékes lesz ez a hivatás. A látogató azonban elszomorodva sóhajtott fel. Ó, túlságosan hosszú idő, lomhajárású napok! Gondolod, bírok addig várni, atyám? Oly őszinte volt ez a felsóhajtás és elszomorodás, hogy Özséb nyomban megsajnálta, és az ifjú végtelen örömére megengedte neki, hogy akár azonnal is végleg vele maradjon. Maradt is, és Boldog Özséb leghűségesebb tanítványa lett. Boldog Benedek, kire nyugodt lélekkel bízhatta halálos ágyán 1270. január 20-án a rendvezetését. Miután a köréje gyűlt testvéreket egyenként megkérdezte, és mind egyhangulag őt kívánták utódjának. Tartomány főnöksége előtt már 8 évig volt az akkor épült Pilis-Szentkereszti kolostor perjele. Ezt így hívták akkor, de ez a Pilisben található kolostor, Klastrom puszta, és Kesztölc és Pilis-Szántó között van, Pilis-Szentkereszt is természetesen ott van a közelében. Mivel hogy a kolostor Szentkeresztről nevezte el Özséb atya, ezért hívják így is a régi forrásokban, hogy Pilis-Szentkereszti kolostor. Életrajzói kiemelik rendkívül finom, tapintatos, udvarias és kedves modorát Benedeknek. A krónikás meg is jegyzi, hogy ezzel nagyon sok hivatást vonzott a rendbe, s társai épp úgy, mint a világiak, valósággal rajongtak érte. Tisztelői között találjuk az ország tragikus sorsú, hős és nagy királyát is, IV. Bélát, aki vadászatai alkalmával igen gyakran betért királyi kíséretével a remete kolostorba, hogy meglátogassa régi hívét, legkedvesebb emberét, Benedek atyát. Valósággal szomjazta az ő imádságos, szelíd, megnyugtató szavait. Boldog Özséb pilisi remetességének hármas barlangjában Boldog Benedek mellett Boldog István volt a harmadik társ. Valóban boldog volt István atya, hogy társuk lehetett, s a mester és a tanítvány istenes életét oly közelről csodálhatta és követhette. Gyöngyösi Gergely pálos atya feljegyezte róla, hogy származására nemes ember volt ugyan, de erényeinek ékességénél fogva még nemesebb. Szerette a csendet, a magányt és az áhíthatós szent könyveket. Valóságos könyvmoly volt, kedvenc könyveit mindig magával cipelte. Provinciális perjelé választása előtt, mint a szent engedelmesség névtelen és alázatos katonája, csak Isten akaratát és tetszését kereste és szolgálta. És mikor 1290-ben, Boldog Benedek halála után neki kellett elfoglalni a rend vezetésének tisztét, megrettenve vonakodott azt elfogadni. Pedig a könyveket bújó, magányt kedvelő alattvalóban kiváló kormányzásra termett, ügyes, életre való előjáró rejlett. Első dolga volt, de kötelessége is az ország első főpapjával, Ladomér érsekkel kapcsolatot keresni, megválasztását vele megerősítetni, és rendjének az ő hatalmas pártfogását megnyerni. Vladomir esztergomi érsek egyike volt a 13. század legmarkánsabb alakjainak a Magyar Katolikus Egyház szentéletű főpásztorainak a sorában. Tovább haladva nézzük Budapest Hárshegyi, régen Pálhegyi határán az ízléses budakeszi vámháztól pár lépésnyire lévő helyet, a budaszentlőrinci főmonostor szerte hullott, sok helyütt gazzal benőtt köveit. Ezen a helyen szép juhászné a mai elnevezése, hatalmas alapfalak sziklából összevakolva láthatók még most is. Ezeket a köveket sem a török dúlás, sem a hetedfél század óta őrlő idő, sem a később építkezők barbársága nem tudta elpusztítani. Ezek a pálos romok úgy összefortak a magyar földdel, hogy csak vele együtt omlanak el majd az idők végezetén. Itt építette fel hát az esztergomi származású Boldog Lőrinc, Károly Róbert királyunk, Óvári János gróf és Velencei Pál budai polgár nagylelkű segítségével új székhelyét, védőszentje Szent Lőrinc vértanú tiszteletére. A fejlődő rendnek már a Szent Kereszt kolostor túl kicsinek bizonyult, terjeszkedni ott már nem lehetett, északon a ciszterciek, délen a budai káptalan miatt. Azon kívül Buda-Szentlőrinc központi fekvésénél fogva is alkalmasabbnak látszott az évi nagykáptalanok megtartására, könnyebb megközelíthetősége miatt. Esztergomból egyébként a királyi udvar is már rég Budára húzódott. Ide építkezett hát Boldog Lőrinc, és olyan hatalmas épületet emelt a mai Hárshegy, akkor Nádorhegy, később Pálhegy délnyugati oldalán, hogy falai egész nap Buda felé ragyogtak, este pedig karcsú árnyéka egész a városig nyúlt le, ahogy írják szépen évkönyveink. Külön fürdőháza is volt, Szent Ágoston regulája előírja a fürdők használatát. Káptalan terme csodálatos szépséggel épült. A három hajós templomban a Szent Kereszt, Szent István magyar király tiszteletére emelt oltárok, a stallumok, a padlózat, de még a sekrestje is márványtól csillogott. Később egy remek kápolna került a templomhoz, Remete Szent Pál erekjének az őrzésére. Micsoda drágaságok gyűltek ott össze a századok során a templom kincstárában, apró tornyocskákkal ékes és zománcozott gótikus kelyhek, gyöngyökkel és drága kövekkel kirakott aranykeresztek, súlyos és gyönyörű szentségtartók, miseruhák bársonyból és itt tovább. Itt él tehát és itt halt meg a szent falak között Boldog Lőrinc. Élete tisztaságát, kegyességét, alázatosságát, szelídségét és szerénységét nem győzik magasztalni életrajzírói. És hogy, amint előjárt hivatalának méltóságánál fogva, a Pili Szent Kereszti perjeből 1300-ban tartományfőnök lett, úgy előjárt buzgósága példájánál és szentsége érdemeinél fogva is, s felülmúlta áhíthatós istenes életével rendtársait, kik akkor tájt feltűnő sokan rendkívüli erényekkel tündököltek. Híres volt köztük Boldog Lőrinc tartományfőnöké választása után a szentkereszti perjelségben őt követő Boldog szórádatja is. Mária Nostra buzgó perjele, András atya egyébként kiváló szónok volt, ő is Nagy Lajos királyunk idejében volt a Mária Nostrai kolostor vezetője. Semmi fáradtságot nem sajnált a lelkekért, járta a városokat és falvakat, s az Isten szeretetére buzdította könnyek között a könnyező híveket, és van-e nagyobb boldogság égen és a földön, mint szeretni a szeretetet. A szent életű András atyával együtt buzgolkodott Boldog Gergely diósgyőri perjel iskit, nagy életszentsége miatt Nagy Lajos különösen kedvelt. Alázatában Boldog Gergely az ő rendtársainak imáiba ajánlotta igen gyakran az ország ügyeit, kivált, ha a Nagy Lajos az ellenségeivel hadakozott, vagy betegeskedett, ami bíz elég gyakran fordult elő, ám a legtöbbet ő imádkozott a nagy királyért. Csoda-e, ha Magyarország, de a pálos rend is ebben a korban volt a leghatalmasabb, a legvirágzóbb, hogy a magyar királysággal egyenrangú velük, erőben és tekintélyben sikerrel versenyző nagy hatalom volt, hogy császárok és pápák, francia és angol királyok keresték barátságát és szövetségét, írja Hóman Szegfű a Magyar Történet című könyvében. Hogy ország határa Visztulától a földközi tengerig terjedt és magyar tenger vizében hunyt el észak-kelet és dél hulló csillaga. Nem csoda, hisz a boldog magyar pálosok egész serege imádkozott szüntelen érte, a nagy királyért, Nagy Lajosért. S tovább ugorva a történelemben, már a kedves hallgatóknak egy teljes műsort szenteltünk a Csepelényi György életével kapcsolatosan. Acél László zsongor pálos atya volt az, aki bemutatta ennek a csodálatos pálos szerzetesnek az életét. 1626-ban született, és 1674-ben halt meg. Egy szép Béda Venerabilis, tiszteletre méltó Bédának az idézetével kezdik az ő életrajzát. Virágai közül sem a rózsák, sem a liliumok nem hiányoztak. Az egyházra mondottá ezt a dr. Venerabilis, de rendünkre is szépen áll. Liliumos, tiszta életük fehérségével tündöklő tagjai mellett a vértanúság bíbor rózsái is fellángolnak örök kertjében. A sok vértanú között talán a legkiválóbb, kinek boldog szívéből a tisztaság fehér liliuma épp úgy kivirágzott, mint a vértanúság lángoló rózsája, így ismerteti egy régi magyar pálos kézirat a 17. századból. Bizonyos az, hogy Remete Szent Pál szerzete, mely ugyan Remete Szent Páltól pálos szerzetnek neveztetik, Magyarországból, magyar nemzetből vette eredetét, melyben már nem csak a békesség napjaiban, de a visszavonó háborúságok idejében is állandó, szépen megmaradott a maga vérének, magyar híveinek szolgálatára. Úgyhogy midőn a kegyetlenkedő pogány török több ízben is Magyarországot elfoglalván bírta, mely alkalmatossággal a kálvinista és a luteránus eretnekségek hazánkba betolakodtak ezen a pálos szerzetnek papjai szüntelen misszionáriskodván, főképpen a felső Magyarország részein az Isten igéjét hirdetgették, az igaz katolikus hitben levő keresztény magyar nyájat. Erősítgették a tévtanokkal szemben, újra visszatérítették ez embereket. Történt azután, hogy a betódult és pogány török hatalom által megerősödött eretnekségek a maga koronás fejedelme ellen támadván, a megnevezett misszionárius tanítókat üldözték a katolikus hit ellen, iszonyodó gyűlöltség ösztönéből a pálos misszionáriusok klastromait, úgy, mint az Eszényit, Munkácsit, Beregit, a Víjeit, Ungvárit, Terebesit, Ládit, Diósgyőri, Tokait, Regécit és több másokat. Nagy dühösséggel feldúlták, lerontották, megégették. A szerzetes papokat, főleg a misszionáriusokat megfogdosták, egyeseket hosszas és kínos rabságban tartottak, magukkal táborozásban, szárazon, vízen, éhen, szomjan, ruhátlanul. És közülük csak egyet hozok elő most, nevezett szerint boldog emlékezetű Csepelényi Györgyöt, kinek születéséről, szent élete módjáról, mártíromságáról sokat lehet tudni, olvasni, hiszen az életrajzaiban leírták. Született tehát Csepelényi György 1626 esztendőben nemes nemből, és nemes szülőktől, úgy, mint Csepelényi Györgytől és Pataki Zsófi asszonytól, nemes Trencsén vármegyében, a Nyitrai Püspökség megyéjében lévő Dicső nevezett mezővárosban. Szépen nevelték őt a szülei, aztán ugye iskolába adták, tudományok tanulására adta magát, és végül is a kolostori életet választotta és belépett a Remete Szent Pál rendjébe, és az Elefánt nevezető Szent János monostorába ment, a Krisztus királynak seregében vitézkedni akart a pálos rend keretein belül. És aztán sokfelé teljesített szolgálatot, míg végül a füzéri plébánián fogták el, amikor berohantak hozzá nagy dühösséggel a reformátorok, és elvitték magukkal, mint egy ártatlan bárányt megfogták, megkötözték, kihurcolták, és hosszas kínzásokra magukra elragadták. Sajnos ez abban az időben megtörtént több alkalommal, oda-vissza. És aztán a 60 napig kínozták szegény György atyát, és aztán végül kivégezték. Az ő életrajzírói leírják, hogy nem csak az álhatatossága, vértanúsága volt nagyon szép, hanem eleve, hogy ő ezt a missziós munkát végezte teljes odaadással és szelídséggel. Ezért is követték olyan nagyon sokan, és ezért tért vissza sok falu a katolikus hitre. Kedves testvérek, sokan vannak még a pálosok soraiból, akit föl lehetne sorolni, így a magyar szentek és boldogok ünnepéhez kapcsolódóan, vagy a pálos minden szentek ünnepéhez kapcsolódóan, de ez a pár szent életű Pálosnak az ismertetése is bőven elegendő. Ahogy a műsor elején említettem, rendünkben nincs boldoggá és szentélyavatás a hagyomány, rendi hagyomány szerint, de mégis tisztelettel és szeretettel emlékezünk azokra az eleinkre, akiknek élete példás volt, és nagyon sokat tettek azért, hogy az evangélium terjedjen, Isten igéje minél több emberhez eljusson, és ezáltal természetesen rendünknek a hírnevét is gyarapították. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!